vannak. Világegyház.
Harmat Károly a beszélgető társam, köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Újvidéken vagyunk, a Ferences Rendházban. Idén tavasszal ünnepelte 40. évfordulóját a Károly atya által elindított sajtóvállalkozás, az Agapé. Hát először erről szeretném, hogyha szólna erről a 40 esztendőről, a fiatal Ferencesnek hogyan jut eszébe, hogy a sajtó körül keresse lelkipásztori küldetésének origóját.
Valójában úgy látszik, hogy ennek voltak valami előzménye is valahol rajtam kívül. Nem tudom a pontos forrásokat. Azt viszont már tudom, hogy középiskolás koromban, gimnazista koromban is vonzott a sajtó. Valószínűleg, hogy amiatt itt Szabadkán láttam, hogy Lotspeich Amat atya és a Ferences világi rend tagjai igyekeztek egyfajta lelkiségi folyóiratot és kiadványokat kiadni. 18 apró, rövid füzetet, zsebformátumú füzetet adtak ki stencilezett technikával akkortájban. Ezek elmérkedések voltak, rövidebb, hosszabb elmérkedések, és emellett évente, ahogy lehetőségük volt, jelentették meg a Testvéri Szolgálat Krisztusban című folyóiratot. A kommunizmus ideje alatt, független attól, hogy itt nálunk jóval nagyobb volt a szabadság ezen a téren, mint Magyarországon, nem volt azért egyszerű dolog dolgozni, és a nyomdák sem vállalták párt utasításra a vallási jellegű kiadványoknak a nyomtatását, így ők is stencillel dolgoztak, és hát megismerkeztem azzal az eljárással, eléggé piszkos és komplikált, de ha az ember vigyáz, akkor élvezhető, ilyen nyomtatott folyóiratot tud a kezében tartani. Ezt én ott láttam, és bizonyára, hogy ennek volt a következménye az is, hogy beindítottam Szamoborban, Zágráb mellett, amikor középiskolás voltam, a szeminaristák lapját, Pokusai nevet adtunk neki, mert hát nem csak egyedül voltam. Az ötletgazdának azt magamat vallom, de egyedül ezt nem tudtam megvalósítani, hiszen kellett, hogy valaki azért az elöljárók közül is álljon mögöttem, és ez a Pokusa, illetve Próbálkozás nevű szemináriumi lap beindult. Akkor tájt ez volt az egyetlen ilyen jellegű újság, szemináristáknak szántuk, és küldtük a különböző szemináriumokban abban az időben, amelyek Jugoszlávia területén voltak. Tehát valahogy életképessé vált, nem nagy példányszám, de érdekes kezdeményezés volt.
Ez tulajdonképpen a kis szemináristá lét, ugye? Tehát Harmad Károly ferences hivatást érzett magában, és egy olyan gimnáziumba járt, ahova ferences jelöltként, vagy kis szemináristaként érkezett?
Tulajdonképpen ez egybe volt akkor jelöltség is, gimnazista és kis szeminista, az valahogy nálunk egybe vegyült az egész. A rendtartománynak volt iskolája, és ebben az iskolában gimnáziuma, és ez hát államilag nem volt elismert, de az érettségünket azért elismerték, és ezzel be lehetett iratkozni más egyetemekre, és nem csak a teológiára. Az viszont áll, hogy ezt még ma is erre nagyon szeretettel emlékszem vissza a jó tanárainkra, mert nem vallottam szégyent, ezt különösen akkor láttam, amikor Szabadkán középiskolások hitoktatója lettem a szentelésem után, és akkor láttam, hogy a gimnazisták alig tudnak valamit, mi pedig nagyon sok tudást felszettünk. Igaz, hogy mi egész nap kapcsolatban voltunk az anyaggal, az elsajátítandó dolgokkal, hiszen szigorú stúdium volt, délutánonként fél óra szünetünk volt, és utána aztán megint szilencium, csöndben tanulni. Azután este felé már, amikor úgy kezdtünk kipáradozni, akkor hát jöttek a lazább dolgok, azaz a szentek életének a felolvasása, meg ilyen hasonló dolgok. Néha-néha egy kis játék, futball, vagy séta. Úgyhogy jó képzést kaptunk ezen a téren. Tehát tulajdonképpen ez a rendtartománynak volt az iskolája.
Károly atya, hol születtél?
Nagyon fontos útvonalon, illetve nemzetközi vasútvonal mellett, Oromon, ugyanis Szabadka és Zenta között félúton van ez a helység, és akkor tájt még jártak a Budapesttől Temesvárig, meg tovább a vonatok, és hát a szülőfalomon is megállt a vonat, a nemzetközi vonat, úgyhogy nagyon fontos helyen. Szép kis falucska, ma már a tanyavilág megszűnt, én a tanyán éltem még, alig vannak már meg a tanyák, beköltöztek az emberek a faluba.
Oromról hogyan vezetett út a szabadkai ferencesek megismeréséhez?
Az úgy történt, hogy az 5. osztálytól kezdve ingázó tanuló lettem, tehát Oromról jártam be Szabadkára, ez körülbelül 20-22 kilométer távolság. Akkor az apai nagyszüleim beköltöztek Szabadkára, akkor már volt időszak, amikor nem is utaztam minden hétvégén, hanem bent maradtam Szabadkán, és itt Szabadkán találkoztam a ferencesekkel, és hát az is egy érdekes találkozás volt. Nem mondhatom azt, hogy rendkívül vallásosak voltunk a család, hogy az lett volna, habár a nagyapám az rózsafűzér koszorú fő volt, és ezért havonta jöttek a tanyánkra azok, akik...
Akik a titkokat meg akarták tudni.
Így van, akik a titkokat meg akarták tudni. Tehát azért ennek volt nyoma, és a nagyanyám pedig kanizsai apácáknál nevelkedett.
Magyar Kanizsán.
Így van pontosan, és ebből kifolyólag volt azért háttér, de... Én úgy nem emlékszem, hogy én annyira vágyva, gyakorló, hívő lettem volna, és Szabadkán is hát az történt, hogy az egyik osztálytársam elég ilyen szeleburdi gyerek volt, de hát nem számított. Elújságolta, hogy hát a barátoknál minisztrál, és hogy a barátoknál föl lehet mászni a templom toronyban, minden. Hát akkor mondom...
Ez, lehet húzni a harangot.
Ez megéri, mondom, ennyit megéri, hogy hát minisztráljak, hogy följussak a templom toronyba. Persze megbeszéltük, hogy majd elmegyünk, majd ő vár, és hát közben egy számtant is tanítottam, hogy is ismételgettük, mert gyöngé volt a számtanból, és hát akkor próbáltam egy kicsit magyarázni neki, és ott megbeszéltük egyik ilyen számtan után, hogy hát majd ekkor meg ekkor találkozunk, és én bemegyek a barátokhoz, és hát keresem őt. Néz rám az atya, hát azt mondja, őt alig lehet látni néha. Szóval nincs itt most. Hát mondom, és akkor mit akarsz? Mondom, azt mondta, hogy lehet miniszter. De ugye a háttér volt, a másik gond, hogy meg föl lehet mászni a toronyra. És akkor az történt a végén, hogy én ott ragadtam. Elkezdtem minisztrálni. Jól éreztem magam olyan értelemben, hogy az ő szerénységük az nagyon vonzott, egyszerűségük, közelségük. És akkor így úgy gondoltam, hogy nekem is ferencesnek kell lennem.
Kik voltak azok a ferencesek, akik ezt az utat egyengedték indirekt módon, tehát akik vonzóvá tették?
Amat atya most jelenleg Varasdon van, hát most már idősebb korú, de még tartja magát. Talán vele beszéltem meg legtöbb dolgot, de többiekkel is jóba voltam, tehát nem tudnám úgy...
Tehát voltak magyar ferencesek akkor itt?
Nem voltak magyar ferencesek, hanem magyarul tudó ferencesek magyar, voltak. Akkor tehát éppen egy se volt magyar.
De tudtak minden, magyarul?
Igen, tudtak magyar. A házfőnök az különösen, ő Gyöngyösen tanult még a magyar provinciában.
Neve?
Ott fejezte be a teológiát, Kujundzsics Radoszláv Gaudencius. Ő rendkívül szépen, még a szentbeszéde is gyönyörűek voltak, válogatott magyar beszélt, nagy tisztelettel voltam iránta mindig, de ügyben szigorú főnök is volt, de minisztrások nem nagyon ugrálhattunk ott a kolostornak a folyosóján, meg volt a helyünk, hogy meddig lehet menni, és kész, nem szerette, hogy mi csintalankodjunk, de többiek is tudtak magyarul, illetve még tanultak és igyekeztek tanulni. Most Amat atyánál az volt, hogy ő német származású, tehát ő már otthonról hozta magyar nyelvet is, meg a szerbet is, tehát vagy a horvátot ugye később.
És akkor a szabadkai általános iskolai évek után következett a kis szeminárium Horvátországban, ugye?
Igen.
Az már egy olyan döntés volt, hogy ferences szeretnék lenni?
Ferences szeretnék lenni, de hát az még ugye...
Odébb volt, de...
Igen, még ahhoz sok idő kellett, de hát ez, hogy szeretnék, ez ott volt. úgy éreztem, hogy talán van is hivatásom, úgy éreztem, uh-huh. hogy ez nekem való út.
Amin csodálkozom most így ugorva az időbe, hogy hát most már 40 éve magyar nyelvű sajtóapostolkodással, könyvkiadással, lapkiadással, írással foglalkozol, miközben a gimnáziumot horvát nyelven végezted, a teológiát nyilvánvalóan horvát nyelven végezted, tehát a magyar kultúrádat, a magyar nyelv akadémiai szinten tökéletesen beszélő stílusérzékkel rendelkező habitusodat hoztad otthonról, vagy pedig ezért meg kellett küzdeni?
Valami maradt otthonról a 8 osztályos iskolából, utána ugye a középiskola az horvát nyelven volt, az úgy kezdődött, hogy amikor oda kerültem, akkor ha valamit mondott a prefektus, az elöljáró, akkor én azt rendszerint nem értettem meg, hanem a társam, osztálytársak is voltunk már a 8. osztályos iskolában is, a jelenlegi San Ramoni püspök.
Perui püspök, missziós ferences püspök.
Ő volt az, aki fordított, hogy megértsem. Aztán arra is emlékszem, hogy aztán az órákon, biológia órán, meg hasonló, akkor kimentem a táblához felelni, a röhögéstől majd a padok alá estek az osztálytársak, hiszen olyan rosszul beszéltem horvátul. Azután az érettségitől viszont már mentesítettek, a szóbeli résztől már mentesítettek, csak írásbelit kellett, mert aztán a nyelv is ment addigra már, meg hát talán minőség is volt, ha már így mentesítettek egy részétől annak az érettségének. Utána 2 évet Terszáton töltöttem, a filozófiai tanulmányokat, a teológiát azt pedig Assisiben folytattam, és ott is fejeztem be. Akkor kerültem haza a pappá szentelésem után.
Ami hányban volt?
76-ban, 1976-ban, és utána aztán nekiültem, hogy pótoljam a hiányokat, magyar kultúrából is valamennyit. Ezt magamnak kellett megoldanom, én úgy éreztem, hogy erre szükségem van, tehát ezt meg kell valahogy tanulnom, mert hiába az olasz terminológia vagy a horvát, én magyar híveknek kell, hogy prédikáljak most.
Prédikáljak, írjak, szerkesszek.
Igen, akkor még csak elsősorban a prédikáció volt, meg a különböző elmélkedések, meg hasonló dolgok voltak szemem előtt. Azután ugye miért a fiataloknak is kellett hitoktatást tartanom, ezek általában gimnazisták, középiskolások voltak, többségük szép csoporttal volt még akkor táj Szabadkán. Nem akartam előttük sem szégyenben maradni, hogy nem tudom a különböző kifejezéseket. És akkor hát ehhez utána kellett olvasnom, tovább kellett fejlesztenem, közben pedig még beírtam Budapesten a Hittudományi Akadémián, beírtam a posztgraduális stúdiumot, tehát posztgraduális stúdiumot, azaz, hát ott igyekeztem licenciátust és doktorátust megnyerni. Doktorátusi munkát Török József tanár.
Egyháztörténelemből?
Egyháztörténelemből, mégpedig ferencesség, József Pavlisevics idejében a józsefinizmus hatása, a ferences, a kapisztrál Szent János ferences rendtartományra. Ennek a rendtartománynak házai voltak Zimonytól kezdve egészen Budán a vízivárosig.
Előestéjén beszélgetünk, első szerzetesi fogadalmatok 50. évfordulójának, amelyet megünnepeltek majd Horvátországban, Szlavóniában.
Valószínűleg, hogy úgy lehetne mondani, hogy Szlavónia kellős közepén, Czernik falucskában vagy városkában. Akkor tájt ott volt a rendtartományunknak a novicius háza. Több mint 10 évig abban az épületben volt, és hát itt töltöttem én is az újonc évet. Akkor tájt az volt a tartományunkban a szokás, hogy a gimnázium második éve után jött az újonc év, ezt az újonc év befejeztével pedig az ideiglenes fogadalmak, tehát az első fogadalmak, amelyeket aztán lehetett ugye hosszabbítani, általában leghosszabban 9 évig. Azután dönteni kellett, hogy leteszi-e valaki a végsőt, az örök fogadalmat, vagy pedig elhagyja a közösséget.
Kanyarodjunk vissza a sajtóapostolság, illetve az agapé megszületéséhez. Hol indult el, és milyen ösztökélésre, milyen stafétabot átvételével az agapé?
Talán nem lehet stafétabot átvételől beszélni, mert akkor tájt egy kis szünet állt be az egész szabadkai ferences sajtótevékenységben, ugyanis Amata atyát elhelyezték, engem akartak is, meg nem is Szabadkára helyezni, inkább nem.
De helyeztek.
Helyeztek nagyon rövid időre, és azonnal mozdítottak is el, sőt, olyan föltételeket szabtak az sajtó tevékenységgel kapcsolatban is, hogy egyszerűen azt lehetetlen volt megvalósítani. Olyasmiket követeltek, ugye, hogyha magyarul adom ki, akkor ugyanazt le kell fordítanom horvátra is, és ugyanabban az egy lapban, egy újságban kell kiadni.
Állami vagy rendi előjárói, vagy a kettő elegye volt?
Ez a sajnos, háromszor is legalább sajnos, a rendi előjáróságnak a hozzáállása a szabadkai magyar lelkipasztorációhoz. Ez volt a hozzáállás, és hát igyekeztek úgy rendezni a dolgokat, hogy minél előbb el is helyezzenek, hiszen úgy ítélték meg, hogy ez veszélyes lehet. Mert azzal érveltek, hogy a magyarok azok szeretettel jönnek a horvát misére, minek kell itt nekik magyar. Akkor megpróbáltak elhelyezni Németországba egy fogyatékossággal élő gyermekeknek fenntartott intézménybe, hogy én ott katehéta legyek. Elmentem megnézzem, hogy hol van az intézmény. Sokat is gondolkodtam, hogy most ez mit jelent, engedelmesség, nem engedelmesség. Aztán úgy döntöttem, hogy megmondom azt, amit érzek, azt mondtam, hogy én ezt nem tudom vállalni. Először is olyan jól éppen nem beszéltem németül, hogy folyékonyan beszéljek, akkor tehát még később próbáltam ezt pótolni, sőt azt is láttam, hogy én nem értek, vagy nem tudok ilyen gyermekekkel dolgozni. Tehát ehhez is az egy kis hozzá.
Egy adottság kell, egy affinitás kell.
Adottság is, meg hát azért vannak a szakemberek, nem véletlen az, hogy szakemberek foglalkoznak sérült gyermekekkel, tehát az nem véletlen van. És akkor azt mondtam, hogy hát nem tudom ezt teljesíteni, és nem fogadom el. Akkor ugye vakaróztak, hogy hova tegyenek, nem tudták, hogy mit csináljanak, és akkor elhelyeztek Bécsbe, a horvát katolikus misszióba. Ott is aztán 5-6 hónap után fölmerült a kérdés, hogy mi legyen, hogy akkor végleg maradjak ki ott is, akkor hát bejelentenek ott tartózkodásra az állam előtt, és rendezik a státuszomat, hogy hát Bécsben tevékenykedő lelkipásztor leszek. Akkor viszont azt mondtam, hogy hát...
Ez se a tiéd.
Ez nem az enyém. Ha engem a Jóisten a magyarok közül hívott, akkor valószínűleg, hogy elvárja azt is, hogy hát magyarok között is tevékenykedjek. Nincs nekem kifogásom más nemzetek ellen. Több kultúrában nevelkedtem, tehát tényleg mindegyik fantasztikus és szép, de az emberek azok emberek. És úgy éreztem, hogy ez a játék itt csak arra megy, hogy ne erősödjön a magyar rendszeres pasztorizáció itt a Bácskában. Most ennek most issza is a tartományunk a levét, de hát ez egy más kérdés. És akkor a végén elhelyeztek Našicére, Nekcse, szintén Szlavóniában, a Cérniktől nem messze, ahol majd ünnepelni fogunk, és akkor ott voltam egy ideig katehéta, 8 osztályosoknak és középiskolásoknak, és onnan kerültem Újvidékre. Közben szerkezgettem az Agapi folyóiratot, mert a testvéri szolgálat Krisztusban folyóiratot én tovább folytattam, de adtam
neki... Hát az Amandatjának a kezdeményezését.
Azt folytattam, mert ugye annak már volt egy neve, valamennyire már ismerték, és úgy gondoltam, ezt meg kell tartani, de közben fölvettem egy másik nevet is, adtam a folyóiratnak, az Agapi nevet adtam, mert úgy gondoltam, hogy ezt megértik idegen nyelvűek is, és akkor alcímben maradt meg a testvéri szolgálat Krisztusban, és utána az az alcím is eltűnt, és aztán maradt az Agapé folyóirat.
Ez történt 40 évvel ezelőtt most?
Ez történt 1977 karácsonyán, amikor első ízben megjelent az Agapé folyóirat alatta testvéri szolgálat Krisztusban címmel, és ez aztán először egy-két évig, azt hiszem negyed évenként jelent meg, akkor utána két havonként, utána havonként, egészen 1990-ig, amikor olyan helyzet állt elő, hogy a hitélet folyóirat gazdasági nehézségekkel találta magát szemben. Addigra már a mi nyomdánk és a könyvkiadónk dolgozott. Valahogy anyagilag is már meg tudtunk állni a saját lábunkon, nem dőzsöltünk, de mindig annyi volt, hogy tudtunk dolgozni, és akkor megboldogult Huszár püspök úrral, akkor még Újvidéki Esperessel úgy döntöttünk, hogy akkor átvesszük a hitéletet, hogy valahogy megmentsük, és akkor fúzionált a két folyóirat. Megtartottuk az Agapé formáját, nem a hitéletét vettük át, mert a végén már újságpapíron jelent meg. Megtartottuk a külalakot az Agapétól, és a tartalmat is valahogy átvittük az Agapétól, mert jó fogadtatásban részesült. Ma lehet, hogy nem döntenék így. Akkor úgy döntöttem, hogy hát feladjuk az Agapé címet, és átvesszük ezt. Szép fogadtatásban, egy színesebb lappá fejlődött ki, illetve azok számára, akik valamivel többet kerestek, de hát akkor volt jó szerkesztői gárdánk.
Visszatérnék egy pillanatra a kis szemináriumhoz. Voltak ott magyarok rajtad kívül, meg Zserdin Antal Gellérten kívül, aki szlovéniai lendvai születésű. Előfordultak magyarok ebben az intézményben?
Ebben az intézményben akkor tájt a gimnáziumban csak mi ketten voltunk. Antal fiatalkoron, 6 éves korában átkerült Szabadkára, átköltöztek a szülei, a család átköltözött, úgyhogy ő már gyakorlatilag szabadkai volt. Együtt is mentünk, indultunk a szemináriumba is minden, tehát mi ketten voltunk az idősebb korosztályban, ott viszont volt 2-3 magyar teológiai hallgató, de azok közül is csak ketten maradtak, utána a szentelés után egyik el is hagyta, a másik itt is elődön volt, Újvidéken, majd Szabadkán halt meg.
Újvidéken beszélgetünk, mióta vagy Újvidéken?
Hát 1979 óta, úgyhogy most már az is mai jubileum év lesz, ami rendkívül furcsa, illetve szabálytalan dolog, de hát az előjárók úgy látták, hogy vagy a természet szeptember kifolyólag nem akartak beavatkozni, de azt mondja, hogy itt az volt mindig, legalábbis így mondták, az a motiváció, hogy nem tudják, hogy megoldani a könyvkiadónak se a kérdését, ha engem elhelyeznek, meg hát itt gond a két nyelvűség. Ez mindig kihívás itt.
Hogy tudnád érzékeltetni a 40 évnek a termését?
Én azt mondom, álszerénység nélkül, hogy nagyon gyümölcsöző 40 év volt. Különösen a 80-as évek vége és a 90-es évek eleje rendkívül gyümölcsöző volt. Volt év, amikor 180 ezer példányt is jelentettünk meg kiadványainkból. 60 valány címszót, folyóiratot, saját nyomdánk volt. És utána jött ez a legújabb balkáni háború, éppen mikor Magyarországon megváltozott a helyzet, mikor már lehetett volna szabadabban dolgozni, akkor viszont ez volt a nagy akadály, hogy jobban kifejlesszük tevékenységünket, de én elégedett vagyok ezzel, amit elértünk. Tehát meg tudtunk állni ilyen, és hely tudtunk állni ilyen körülmények között.
Harmad Károly, Táncsics díjas újságíró.
Igen, én úgy hiszem, hogy az elismerés az újabb feladat elé állítás. Ez csak egy kihívás. Tehát a meglévő talentumokat nehogy véletlen az ember elássa, vagy megfeledkezzen róluk, és a kitüntetéseket is csak így élem meg, mint egy fölkiáltó, hogy vigyázz, talentumot az Úrnak a megdicsőítésére kell kihasználnod. Ha az újságírásról van szó, akkor írjad azt.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Újvidéken Harmad Károly ferences szerzetessel, az Agapé kiadó alapítójával, vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.